Újévi első adásunkban beszámolunk arról, hogy a Vigília című katolikus folyóirat karácsonyi száma körkérdést intézett értelmiségiekhez, azt tudakolva, mi a véleményük a békességről, és számukra mit jelent a békesség. Többek között engem is megkérdeztek, mi lenne a feltétele annak, hogy egy-egy ország polgárai, a különböző nemzetek egymás iránt szolidárisan, a közösség javát szem előtt tartva békességben éljenek, és mit adhat hozzá az evangéliumban ígért béke a társadalmi és a magánéleti békéhez? Hamarosan megtudják a választ. Ma egyetlen országgal foglalkozunk, és ez Pakisztán, ahol a legfelsőbb bíróság ismét elhalasztotta Ásia Bibi ügyét. Majd végül az ima naptárból szemezgetünk. Áldott, békés, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves hallgatónknak, támogatónknak és barátunknak. A hitük miatt üldözöttek nevében is hálásan köszönjük imáikat, egész évi áldozatvállalásukat, szolidaritásukat, valamint a sok karácsonyi és újévi jó kívánságot, amit szívből viszonzunk Dietrich Bonhoeffer soraival.
Égi erőktől átölelve szépen, védelmet vigaszt nyelve biztosan. Úgy vágyom élni most is az új évben, véletek lenni, s menni boldogan. Isten kitárja a szívünket, az Úr mindent újjáteremt, bennünket is. A békesség sokunk életében csak ritkán megtapasztalt ajándék. Biztonság, menedék, egyszerűség, őszinteség, remény, elfogadás, méltóság, alázat, irgalom, öröm, bölcsesség. Az emberek, legyenek keresztények, zsidók, hitetlenek, muzulmánok, fehérek, feketék vagy sárgák, kivétel nélkül biztonságra és békére vágynak. De sokszor, mintha nehezünkre esne egymás közt helyet szorítani a békének és a szeretetnek. Mert hát ott vannak ugye a feltételek, amiknek meg kell felelni. Ezek kötnek mindenkit. Ragaszkodnunk kell hozzájuk, és nem engedhetünk belőlük. Az eszünk tudja ugyan, hogy a világban lévő békétlenség, szeretetlenség, gyűlölet, erőszak összetöri, elpusztítja a békességet. És mégis. Ennek ellenére újra meg újra megpróbáljuk megteremteni, fölépíteni a mi kis saját egyéni békénket, kizárva a körülöttünk lévő hatalmas feszültségeket és tragédiákat, ahelyett, hogy azokat szüntetnénk meg, vagy legalább megpróbálunk nem tudomást venni róluk. De vajon van, létezhet-e harcos megbékélés? Nehezen tudunk felülemelkedni a megszokott mindennapjainkon, mert félő, hogy az már változást igényel. Akarjuk-e ezt a változást? Önként föladni valamit magunkból, ami számunkra megrendítő is lehet. Pedig mi Jézusban megkaptuk az Atya feltétel nélküli szeretetét. Ezt kéne továbbadnunk. biztonságot ajándékozni, előítéletek nélkül. Jézus földre jöttével Isten figyelmeztet, hogy nem a gyűlöleté és az erőszaki az utolsó szó. Ő volt annyira erős, hogy merte vállalni még a gyöngeséget is. Isten elfogadó szeretete megváltoztat, és Jézushoz vezet bennünket. Ez a remény élteti azokat is, akik nap mint nap üldöztetést szenvednek a hitük miatt. A béke belülről, a lélekből jön. Igazából nem is általunk vagy belőlünk, inkább a Szentlélek ajándéka ez, ami megtisztítja a szívünket. Ha békében vagy az Úrral, békében leszel az emberekkel is. Ez nem gyöngeség, még ha olykor annak tűnik is. Ha nem, akkor magaddal sem lehetsz békében. Az pedig meglátszik a munkádon is. Ez elkerülhetetlen. Azok, akik ártatlanul szenvednek a hitük, meggyőződésük miatt, többször elmondták már, hogy a cellájukban, magányosan ülve, mennyire foglalkoztatja őket a velük történt égbe kiáltó igazságtalanság. Hosszasan tűnődnek és rágódnak ezen. Próbálnak valamilyen értelmes magyarázatot találni a rajtuk esett gyalázatra, ami emészti őket, és csak elrabolja a belső békéjüket. Még egyszer csak rájönnek, hogy az Úr még a sötét zárka mélyén sem hagyja el őket. Ez hatalmas erőt ad nekik. Attól a naptól fogva boldog vagyok, és békességben élek. Mert tudom, Jézus velem van a börtönben. Többé már nem hagy egyedül. Imádkozzatok értem, az Úr meghallgat titeket, és megszabadít engem. Vallják sokan a rabok közül. A dél-szudáni fekete-afrikai dinka közösségek hagyományosan mélyen vallásos keresztények, akiknek a családjai közül szinte egy sincs, ahonnan nem hurcoltak rabszolgaságba valakit. A szerencsésebbek kiszabadultak, és mára hazatértek, de sokan még most is hazavárják még a szeretteiket. Ha valakik, ők aztán bármit megtennének, hogy végre újra együtt, békességben élhessenek. Legalább szenteste ők is részesülnek ebben a kegyelmi ajándékban. Amikor mi itthon már javában készülünk a karácsonyra, forralt bort iszunk, kint pedig csikorog és sokszor hull a hó, Dél-Szudánban az aratás és az esős évszak már véget ért. Csak a viharos szél kavarja a kiszáradt növények közt a port. A Barel-Gazári kunyhókból egy csapat táncoló, éneklő fiatal férfi és nő rajzik elő. Valamilyen karácsonyi ajándékhoz szeretnének jutni ők is, magyarázza dr. Luca Deng, a Christian Solidarity International CSI szervezet trópusi orvosa, aki egyetlenként ezrével látja el a környék betegeit, a vidám sürgésforgás okát. Végre nem a túlélésért harcolnak, hanem az örömért. Vannyokban frissen sült kalács illata tölti be a levegőt, és hát itt a méregdrága luluolaj is. Igen, ezt a ritka kincset egy Szudánban őshonos dióból sajtolják. Terméséből a kenyai Nairobiban készítik az errefelé ritka, de nagyon keresett és megbecsült lulut. Jelentése szuahéli nyelven féltett gyöngy. Néhol még hús is jut ilyenkor az asztalra. Egyik-másik kunyhóban fadúcra kötözött bárányt és kecskét sütnek. Messzebbről váratlanul fölcsendül a bádok harangocska hangja. A templom hív. Mint valami vándorló színfolt, ami néha hirtelen kialszik, majd újra fölvillan, tarkaruhába öltözött nők alakja tűnik elő a kunyhók hosszan elnyúló árnyékai közül. Belépnek a templom kapuján, majd óvatosan letelepednek az agyagpadok jobb oldalára, hiszen a férfiak helye a bal oldalon van. A karácsonyi mise harsány énekkel kezdődik, melyet dübörgő dobpergés kísér. Matthew Garang atya komótosan fölteszi törött olvasó szemüvegét, és belekezd a Lukács evangélium karácsonyi fejezetébe. Imájában megemlékezik mindazokról a nőkről, gyerekekről és férfiakról, akik még ma is rabszolgaként szenvednek Észak-Szudánban. Békesség a földön az embernek, hangzik föl végül a könyörgés. Az egyszerű, tanulatlan emberekből, az átélt borzalmak és nyomor ellenére is sugárzik a természetes méltóság és a béke öröme. Az ünnepi szertartás után a családok meglátogatják egymást. Isten mindent újjáteremtett, bennünket is, jegyzi meg Atak, Deng doktor 80 éves édesanyja. Nagy csapat rokon, unoka és dédunoka veszi körül a mamát. Mindannyian néma csöndben hallgatják, mert a dinka tradíció megköveteli az idősek iránti különös tiszteletet. Ma megszületett Jézus, folytatja az idős asszony, aki beszél egy kicsit angolul. Hálásak vagyunk, és kimondhatatlanul örülünk a békének. A gyerekek és az unokák mind együtt ünnepelnek. A veszekedést pedig elfelejtjük. Csak imádkozunk, és kitárjuk a szívünket. A sötét barna arcokban vidáman villognak a mosolygó szemek. Víz Péter írása hangzott el. A mai témánk pedig Pakisztán, ahol a legfelsőbb bíróság újra elhalasztotta Asia Bibi ügyét. Pontosan mivel is vádolják őt, és hány éve van már börtönben, Asia Bibi?
Ez az egyszerű keresztény asszony 2009-ben került börtönbe. Megvádolták blaszfémiával, vagyis istenkáromlással, ami Pakisztánban elég elterjedt vád. Nagyon sok embert, és nem csak keresztényeket, hanem muzulmánokat is bebörtönöznek ezzel a váddal, hiszen féltékenységből bárkit meg lehet vádolni istenkáromlással, csak egyetlen tanú kell hozzá, aki maga a vádló. Így el lehet képzelni, hogy milyen sok visszaélés történhet ezzel az 1986-ban hozott törvénnyel kapcsolatban.
Mikorra tűzték ki a tárgyalást, és miért napolta el a bíróság végül is azt, hogy megtárgyalja Asia Bibi ügyét?
Ehhez azt is tudni kell, hogy érvényes halálos ítélet van ma is Asia Bibivel szemben. Nemzetközi hírű politikusok és maga 16. Benedek pápa is kérte a pakisztáni kormányt, hogy mentsék föl ezt a szerencsétlen asszonyt, de ez a mai napig nem történt meg.
Mi volt az indok ezúttal, hogy miért halasztották el a tárgyalást?
Asia Bibi ügyvédje fellebezett, és 2016. október 13-ára tűzték ki a meghallgatását, ami meg is történt. Egy háromfős tanács hallgatta meg Asia Bibit. Ennek az egyik tagja, Iqbal Hamidur Rahman bíró viszont kijelentette, hogy elfogultság miatt nem hajlandó ítéletet hozni az ügyében. Erre hivatkozva azonnal elnapolták a tárgyalást. Asia Bibi saját testi épsége és biztonsága érdekében nem jelenhetett meg a tárgyalóteremben.
Miért mi lett volna ennek a következménye? Akár meg is lincselhették volna?
Ez más esetekben is többször előfordult, és közvetlen életveszélyben van ma is ez a szerencsétlen nő. Asik Masih, a keresztény asszony két gyermekének édesapja, viszont emberi jogi aktivistákkal együtt részt vett ezen a tárgyaláson. Az iszlamábádi bíróság épületének biztosítására 100 rendőrt vezényeltek ki, ami önmagában mutatja, hogy mennyire tart az erőszaktól a központi kormány.
Miért volt veszélyes neki megjelenni a bíróságon?
Asia Bibit már korábban is megfenyegették azzal, hogyha esetleg szabadon bocsátják, akkor megölik, és most a pakisztáni Sunni Tehrek iszlamista szervezet mintegy 150 magasrangú muzulmán lelkésze közleményben követelte a keresztény nő és az összes blaszfémiával vádolt fogoly azonnali kivégzését. De a szélsőséges imámok még ennél is tovább mentek. Mindenkit ki akarnak végezni, akik az istenkáromlással vádoltakat bármilyen módon védelmükbe vették.
Akár az ügyvédet is?
Elsza Bibi muzulmán ügyvédjét is megfenyegették, de Peshawar legnagyobb Mohabbat Khan nevű mecsetjében 2010. december 3-án, tehát alig egy évvel azután, hogy bebörtönözték ezt a nőt, a pénteki nagyimán Maulana Yusuf Kureshi imám hangoztatta már, hogy mecsetje kész 500.000 rúpiát, vagyis körülbelül 1.300.000 forintot fizetni annak, aki meggyilkolja az Ittanvali faluból származó Asia Bibit. Ez egy hatalmas összeg Pakisztánban. Egyúttal óvott attól is, hogy az iszlamábádi kormány bármilyen módon megváltoztassa, netán megszüntesse az úgynevezett blaszfémia törvényt, amely szerinte védi Mohamed próféta szentségét. A Mohabbat Khan mecset 500.000 rúpia jutalmat fizet ezért a gyilkosnak.
Hogy lehet megoldást találni erre?
Most a következő tárgyalási nap kijelölésére várunk, közölte Saif ul Maluk, a keresztény nő muzulmán ügyvédje. A halasztás mindenkit váratlanul ért, jelentette ki Joseph Nadim, az Asia Bibi családjához kirendelt gyám, aki szintén részt vett ezen a tárgyaláson. A halasztás pontos okát természetesen ő sem tudhatja. Talán egy váratlan akadályról lehet szó. Gyors megoldásban reménykedtünk. Most mégis várnunk kell, de nem adjuk fel a reményt. Bízunk Istenben és az igazságban, tette hozzá a gyám.
Hát ebben az esetben a védőügyvéd és a gyám mind a kettő esetben muszlimok hát elég nagy bátorsággal bírnak, hogy egy keresztény nő ügye mellé álltak. Vajon mennyire elterjedt ez a hozzáállás a csendes, nem szélsőséges muszlimok között, ők hogy állnak a keresztényekhez Pakisztánban?
Ebben a legjobb, ha meghallgatjuk Saif ul Malukot, a keresztény nő muzulmán ügyvédjét. Ő egyedül képviseli Ásziát a legfelsőbb bíróság előtt. A most 61 éves lahori ügyvéd azért vállalta az 50 éves keresztényasszony ügyét, mert így tiszteleg a Bibi védelméért 2011-ben meggyilkolt Salman Taseer, Pandzsáb tartomány muzulmán kormányzójának emléke előtt. Taseer perében Maluk képviselte a vádat a kormányzó személyi testőre és gyilkosa Mumtaz Kadri ellen, akit végül halálra ítéltek. Asia Bibi esete szerinte a Taseer ügy egyfajta kiterjesztése, amelyben nincs megalapozott bizonyíték. Az iszlám jogtudós Maluk ügyvéd azt állítja, Bibi a sharia szerint is ártatlan. Asia Bibi ügye nem csak vallási, jogi kérdés is. Kötelességem megvédeni az embereket a törvény előtt, mégpedig válogatás nélkül, jelentette ki az ügyvéd. Muzulmánként ezért vállaltam el egy keresztény védelmét, az iszlámisták életveszélyes fenyegetései ellenére. Rendőri védelem alatt állok magam is, és szívproblémák miatt hetente 2-3 napot töltök kórházban. A fanatikusok Taseer kormányzó perében is hatalmas nyomást gyakoroltak az igazságszolgáltatásra, ezért nagyon nehéz volt olyan bírót találni, aki elmerte ítélni a gyilkosát.
Hogy volt akkor Bibinek a meghallgatása, vagy hogy zajlott eddig a per ez alatt a 2009 és 2016 között 7 év alatt?
Az első meghallgatáskor a vád 4 vallomást terjesztett be. 2 szemtanú, Asia kolléganője, egy testvérpár, akik blaszfémiával vádolják őt. Aztán ott van 2 férfi, a helyi imám, Mohamed Salam, és Mohamed Imrán, a földterület tulajdonosa, ahol az asszonyok dolgoztak. Ők közvetett vádlóként csak ismétlik, amit hallottak az asszonyoktól. A hivatalos blaszfémia följelentést a falusi imám nyújtotta be. Tehát a bíróság tulajdonképpen a 2 nő állítása alapján hozta meg a halálos ítéletet.
De hogyha ennyire tiszta lenne az ügy, akkor nem vállalta volna ez ügyvéd. Mi az, amit ő gyönge pontjának tekint a vádból?
Itt az a nagy szerencse ebben az ügyben, hogy Maluk ügyvéd egyben iszlám jogtudós is, ezért azt állítja, hogy a vádnak van 2 gyönge pontja. Az első az állítólagos esemény és a rendőrségi följelentés között 5 nap telt el, és ezt korábban nem vizsgálták. Márpedig a büntető jog egyik alapelve nem csak Pakisztánban, a rossz hiszeműség, azaz milyen gyorsan jelentenek egy ügyet. Késedelem esetén a bizonyíték megbízhatatlanak tekintendő, hiszen manipulálhatták. A második, hogy figyelembe kell venni az iszlám törvényt. Ha Bibit Mohamed próféta megsértéséért vonták felelősségre, akkor az Isten elleni büntet fogalmát is meg kell vizsgálni. A büntetést itt Isten maga írja elő. Az iszlám törvény értelmében a vád tanúit, akiknek a hitelesség érdekében büntelennek kell lenniük, ez pedig azt jelenti, hogy egész életükben nem követtek el bűnt, egy harmadik félnek kell kikérdeznie. Ha a bíróság ezt az eljárást nem folytatja le a két szemtanú esetén, a vádat nem lehet jegyzőkönyvezni. Így működik a bizonyítás rendszere az iszlámban. Bibi ügye egyszerre kapcsolódik az iszlám törvényhez és a büntető törvényhez. De mivel a fenti eljárást nem folytatták le, a vád által benyújtott fő bizonyíték elfogadhatatlan, ezért az ítéletet hatálytalanítani kell. Az ügyvéd kérte is a bíróságot. Ászját helyezzék át a multán börtönből Lahorba, mert itt közelebb lesz a családjához.
És milyen elvre hivatkozott még az ügyvéd?
A korábbi eljárások során nem vették figyelembe az iszlám egyik elvét, amely megköveteli, hogy a vádló feleljen meg az iszlám jámborság szigorú feltételeinek. Maluk ügyvéd utalt a legfelsőbb bíróság 1992-es döntésére, miszerint a Taskia al-Shahud értelmében kétséget kizáróan meg kell győződni arról, hogy a tanú birtokolja-e a jámborság, fethetetlenség és becsületesség erényeit.
Milyen döntés várható?
A szövetségi sharia bíróság, amely dönt arról, hogy a pakisztáni törvények megfelelnek-e az iszlámnak, 1990-ben kihirdette, hogy Mohamed próféta megsértése a Korán és a hadisz értelmében hadnak számít, és kötelezően halállal büntetendő. Pakisztánban 1984 és 2004 között 5000 blasfémia feljelentést rögzítettek, de mindössze 964 embert vádoltak meg. A bíróság 1953 és 2012 júliusa között 434 embert ítélt el, köztük van 258 muzulmán, 114 keresztény, 57 ahmadista és 4 hindu. A fölletszelt iszlámista csőcselék 52 gyanúsítottat, köztük 25 muzulmánt, 15 keresztényt, 5 ahmadistát, 1 buddhistát és 1 hindút meggyilkolt. Hogy mi lehet ennek az ügynek a kimenetele, azt most megjósolni sem lehet, hiszen abból, hogy sorra napolják el a meghallgatásokat, és nem dönt a legfelsőbb bíróság, illetve láttuk, hogy itt az egyik bíró vissza is lépett, azt mutatja, hogy a pakisztáni kormány nem tud dönteni igazából, hogy végrehajtassa ezt az ítéletet, vagy pedig a nemzetközi tiltakozások hatására fölmentse ezt az ártatlan asszonyt. Ászia Bibi most is szigorú őrizetben, börtönben van, és fizikailag, illetve lelkileg nagyon megpróbálták ezek az események.
Elevenítsed fel, kérlek, Péter, hogy mi is volt tulajdonképpen a blaszfémia vád mögött, hogy mi történt, mit tett?
Ez a nagyon egyszerű asszony, aki írástudatlan, a nyári kánikulában a falubeli asszonyokkal együtt dolgozott a mezőn, és amikor megszomjaztak, egy kútból ittak, mindössze egy ivóedény állt a rendelkezésükre, és amikor ez a keresztény nő ivott és továbbadta ezt a poharat, vagy ezt a bögrét, akkor azzal vádolták meg, hogy tisztátalanná tette, és a muzulmánok már nem ihatnak ebből a edényből. Ebből kerekedett az egész vita, azután egy veszekedés során Ászia Bibi olyan kijelentést is tett, hogy ő Jézusban hisz, nem pedig Mohamedben, és ez már kimerítette a blaszfémiát, az istenkáromlást a helyi imám szerint, így keletkezett a feljelentés, és ebből a halálos ítélet. Többször foglalkoztunk már ezzel az üggyel, azért is tértünk vissza, mert itt nem csak egy régóta húzódó esetről van szó, hanem nemzetközileg ismert és hatalmas port vert fel ez az ügy. Valószínűleg máskor is vissza fogunk térni rá. Kérjük most a hallgatóinkat, hogy imádkozzanak Ászia Bibiért, hogy az egészségi állapota is helyre jöjjön, és ki tudjon tartani a börtönben, illetve felmentő ítélet szülessen az ő ügyében.
Köszönjük a közben járó imáikat és a támogatásukat is a család és Ászia Bibi nevében. Most pedig az ima naptárból hozunk két eseményt, illetve országot, aminek a keresztény üldözött keresztényeit kérjük az imáikat.
Vietnám. Dang Ba Nam lelkész egy este az utcán imádkozott feleségével, a gyülekezet egyik tagjával és egy nemrég kereszténységre tért lányjal. Hirtelen egy vörös katonai rendszámú kis teherautó csapódott a járdán imádkozó kis csoportba. Az 56 éves lelkész és a konvertita lány azonnal meghalt. Két társuk életveszélyesen megsérült. Namot korábban már többször figyelmeztették. A vietnami hatóságok gyakran baleseteknek álcázott gyilkosságokkal tüntetik el a számukra nem kívánatos személyeket az útból.
Dél-Szudán. Dél-Szudán legnagyobb keresztény felekezetei kidolgoztak egy a különböző törzsek közti megbékélés szolgáló projektet Dzsonglei szövetségi államban. A tartományban a 2013-ban kitört polgárháború óta robbanásig nőtt a feszültség. Ima. Ó Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, már is menekülnöd kellett, hogy mentsd az életedet. A hazájukból elüldözött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítettek között. Menekült a menekültek között. Dicsőség neked, aki azért jöttél, hogy közöttünk lakozzál. Bűneink terhét hordozzad, sebeinket begyógyítsad. Eléd hozzuk most az üldözött keresztények millióit szerte a világon. Kérünk, könyörülj azokon, akik fanatikus terrorszervezetek áldozataiként erőszakot szenvednek. Erősítsd azokat, akik vérükkel tesznek tanúságot rólad. Tekints az afrikai, ázsiai, szíriai és iraki tömegekre, akik otthonaikat, szeretteiket gyászolva menekültáborok lakóiként engedik életüket. Kérünk, adj beléd vetett hitet és megtérést a békétleneknek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Blessed assurance, Jesus is mine. No one of I'm watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story.
Hallgatónk vallomását hallják Bátor Botond atya felhívásával.
Az irgalmas Jézushoz segít elvezetni bajainkban a Mária Rádió.
4 évvel ezelőtt a fiam súlyos balesetet szenvedett, nyakcsigolyatörést, 6 órás műtét után 6 napi intenzív osztályon. Én akkor még nem tudtam semmit, csak éreztem, hogy nagyon nagy a baj. Én könyörögtem a rádióba az irgalmasság Jézusnak, hogy a gyermekemet adja vissza és gyógyítsa meg, és úgy meggyógyult, mintha soha nem lett volna semmi baja.
Szükségünk van Isten gyógyító és irgalmas szeretetére. A Mária Rádió támogatásával a kedves hallgatók hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen felismerjék ennek lehetőségét.
Hallgatónk vallomását hallották Bátor Botond atya felhívásával.
Kedves hallgatói család! Siglósi Berendet vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Útjára indítottuk a Szent István emlékműveket felkereső kampányunkat. Államalapító Szent Királyunk tiszteletére a történelem során rengeteg műemlék épült. Templomok, szobrok, kegyhelyek. Buzdítunk mindenkit hazánkban és a határon túl is az emlékművek felderítésére. Vegyetek részt a gyűjtésben! A résztvevőknek csupán le kell fényképezniük településükön található, vagy egy kirándulás közben felelt Szent István műemléket. Szeretettel várjuk a készült képeket e-mailben a Szent István ünnep @mariaradio.hu e-mail címre, vagy Facebookon keresztül üzenetben, esetleg postai úton a rádió szerkesztőségébe, 1133 Budapest, Gogol utca 28 címre. A beküldők mindenképpen tüntessék fel nevüket, telefonszámukat, postacímüket, e-mail címüket, a műemlék lelőhelyét, esetleg nevét. Nagy szeretettel várunk néhány sort is a kirándulásról. A legtöbb s legszebb képet küldő, valamint a legjobb beszámolót megíró pályázatot beküldők díja egy választható zarándok úton való ingyenes részvétel a Mária út jóvoltából. A képeket folyamatosan várjuk június 30-áig. A nyerteseket időszakonként díjazzuk. 2017. január 3-án, április 3-án és július 3-án várható eredményhirdetés az aktuális időszak képbeküldői között, honlapunkon és Facebookon. További információ a Szent István ünnep @mariaradio.hu e-mail címen, vagy telefonon a 0630 345 83 69-es telefonszámon kérhető, valamint a Szent István ünnep Facebook oldalán olvasható.